Következik evangelizációnk ötödik része, amely a kárhozatról szól. Az alapígét, a jó hírt Budai Gergely 1967-ben megjelent új szövetségi fordításából olvasom fel. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz ő benne, ne vesszen el, ne kárhozzék el, hanem örök élete legyen. Nincsen olyan ember, akinek soha semmilyen vesztesége nem volt az életben. Amikor elindulunk az élet útján, az a reménység hevíti keblünket, hogy meg fogjuk nyerni az egész világot. Azután egy szép napon arra ébredünk, hogy alig van már valamink, amit ne veszítettünk volna el, s amit elveszítettünk, az is úgy volt a birtokunk, hogy nem is tudtuk, milyen gazdagok vagyunk. Veszteség listánkon egyaránt vannak dolgok és személyek, s nem könnyű megmondani, hogy mi volt a legsúlyosabb veszteségünk. Minden veszteség fáj. Azt kell mondanunk, hogy mi magyarok különösen is veszteséges nép vagyunk. A nemrég múlt 20. században elvesztettünk két világháborút, elvesztettünk egy csodálatos forradalmat 1956-ban, elvesztettük ezer éves országunk kétharmadát, és ami még ennél is fájdalmasabb, úgy tűnik, hogy elvesztettük életerőnket és élni akarásunkat. Kivesző néppé lettünk. Ugyanilyen fájdalmasak egyéni életünknek a veszteségei. Micsoda veszteségek érhetik az embert, amikor elveszti a munkáját, anyagi károk érik, elveszti egészségét, családtagjait. Végül egész földi életünket is el kell veszítenünk. A legnagyobb veszteség azonban akkor ér bennünket, ha lelkünket is elveszítjük. Mert az emberi lényeg nem a testben van, hanem a lélekben. A jó hír szerint azonban Isten éppen azért adta az ő egyszülött fiát, mégpedig a keresztre adta értünk és helyettünk, hogy el ne vesszünk. Jézus keresztjének nagyságát akkor értjük meg igazán, ha megértjük, mit jelent elveszni a maga teljességében, azaz testileg, lelkileg is. A Lukács evangélium a 15. részében Jézus három példázatban is szemlélteti velünk, hogy mi az elveszés, az elvesztés. Az első az elvesztett juh, a második az elveszett drachma, a harmadik pedig a tékozló fiú példázata. De ennek a harmadiknak is inkább az elveszett fiú címet kellett volna adni, mint ahogy a német fordításban der verlorene Sohn, azaz elveszett fiú is szerepel. Ha az elveszett fiú drámáját, mi most nézzük őt így, nézzük, mert dráma ez a javából, akkor azt látjuk, hogy három veszteségből tevődött össze. Először elvesztette apját és az atyai házat, aztán elvesztette helyét a világban, és végül az élet, vagy hétköznapiasan szólva, a megélhetés lehetőségét is elvesztette. Úgy hiszem, hogy mindjárt ismerjük ennek a drámának a kibontakozását. A fiú kikéri örökségét és elhagyja a szülői házat, mint hogy önálló életet kíván folytatni, a maga ura akar lenni. Saját útját járva azonban csak annyi sikerül neki, hogy eltékozolja örökségét, a disznók vájójából se jut neki. Tulajdonképpen minden ember, vagyis az egész emberiség történetét foglalja össze Jézus ige hirdetésének ez a remeke. Amit az elveszett fiú tett apjával, azt tette az ember is teremtőjével, fellázadt ellene, a tőle való függetlenség útjára tért, a maga istenévé lett. De mit ért el vele? Nem egyebet, mint az elveszett fiú is. Szégyenteljes csődöt és nyomort. A példázat tehát azt akarja világossá tenni számunkra, hogy minden rossz az Istentől való elszakadásból származik. Vagyis tulajdonképpen a bűn nem más, mint az Istentől való független élet. Pontosabban a függetlennek látszó élet, mert ahogy az elveszett fiú léha barátok és kegyetlen urak kezébe került, úgy a magát szabadnak vélő ember is valójában démoni erők rabszolgaságába kerül. Ha mindez személyes életünkre alkalmazzuk, akkor egyetlen ember sem mondhat mást, mint Strindberg, a nagy drámaíró, aki így szólt, egész szerencsétlen életemet annak tulajdonítom, hogy istentelen voltam. Olyan ember, aki megszakítja kapcsolatát Istennel, nem részesülhet áldásban. A széles látókörű és kiemelkedő, műveltségű, hamvas Béla szerint a bűnesetnek három súlyos következménye van. Az első, az ember erkölcsi romlása, a második, értelmi megsötétedése, a harmadik, testi törékenysége, azaz a betegség és halál. Nem túlzás azt mondani, hogy a bűneset kozmikus katasztrófát hozott az emberiségre és a világra. Csak az a baj, hogy kevés ember hajlandó szembenézni a valósággal. A legtöbben csak síránkoznak afelett, hogy milyen pokoli az életük. De nem hajlandók feltenni a kérdést, miért ilyen? Inkább elmenekülnek a valóság elől. Talán senki sem tekintett olyan mélyen bele ennek a menekülésnek a titkába, és senki se értette meg olyan jól, mint Pascal, aki ezt írja. Nyomorúságunkban egyetlen dolog nyújt vigasztalást, a szórakozás. És mégis ez a mi legnagyobb nyomorúságunk. Mert főleg ez akadályoz meg bennünket abba, hogy magunkkal foglalkozunk, és így észrevétlenül sodor vesztünk be bennünket. Nélküle azonban nem élnénk, de ez az unalom arra ösztönözne bennünket, hogy valami biztosabb, tartalmasabb módját keressük elűzésének. A szórakozás azonban elmulattat és észrevétlenül vezet a halálba. S hogy Pascal óta hova fejlődött, és milyen méreteket öltött a szórakozás, arra talán nem is kell kitérnünk. A szórakozás a legnagyobb és legjövedelmezőbb iparággá vált, különösen a médiák fejlődésével. A gyerekek és a felnőttek több órát töltenek el naponta képernyő bűvöletébe. Hadd idézzem itt újra Hambas Bélát, aki azt mondja, hogy a szórakozással egész népeket idiótává lehet tenni. És akkor hol van még az alkohol és a kábítószerezés? Úgy tűnik, hogy a szórakozással és a kábítószerek használatával sikerül is az embernek bizonyos mértékig megszabadulni bűntudatától és szorongásaiból. A tudományos világszemlélet pedig besegít neki abba, hogy a halált az élet természetes velejárójának tekintse. Ennek ellenére, sőt annál inkább, tudnunk kell a régi bibliai igazságot, hogy tudnélik a halál, a bűnnel jött be a világba. A halál egyáltalában nem természetes dolog. sőt még mélyebbre kell tekintenünk. Nem a halál a legsúlyosabb következménye a bűnnek, hanem az, ami utána következik, a kárhozat. Mert ahogy utaltunk is rá, az emberi lényeg nem a testi, hanem lelki mi voltába van. Amit itt életnek nevezünk, az az ember sorsának csak töredéke, mondja Berdyaev, orosz filozófus. A testi halál tehát csak kisebbik része bűnhődésünknek, az igazi a kárhozatban van, halhatatlan lelkünk örök halálában. Ez az, amit a jó hír elveszésnek nevez. És erről beszél Jézus akkor is, amikor ezt mondja, mert azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A bűn óta mindnyájan ebbe az elveszettségbe születünk bele. Nem csak a testi halál, hanem lelki halál is vár bennünket. Úgy kell ezt értenünk, hogy van túlvilág. Már régóta ott tartunk, hogy a kérdésnek a felvetése önmagában is botránkoztatást kelt, hát még a róla való beszéd. Sokszor még komolyabb igehirdetők is kerülik ezt a témát, mert a kárhozatról pláne pokol címszóval egyszerűen nem illik beszélni korunkban. Jellemző mégis, hogy a 70-es években világszerte nagy szenzációt keltett Moody könyve Élet a halál után. Ebben az orvos és filozófus szerző klinikai halált átélt emberek beszámolóit közli, amelyek szerint ők idézőjelbe jártak oda át. Miután keresztül mentek a sötét folyosón, csodálatos fénybe kerültek, csodálatos fénylényekkel találkoztak, és kimondhatatlan béke és öröm vette őket körül. Nagyon sajnálták, amikor vissza kellett térniük ebbe az életbe. A beszámolók nagy többsége ilyen derűs képet fest a túlvilágról. Maga Moody mondja, hogy összegyűjtött anyagában senki se tett utalás olyasmire, amit pokolnak nevezhetünk. Ez felettébb gyanúsá teszi a dolgot, ugyanakkor azonban elárulja, hogy az embereket mégiscsak érdekli a túlvilág, sőt, félnek tőle ma is. Igazi megnyugvást azonban csak Jézus Krisztus jó hírében találunk. Ő az egyetlen, aki igazán tudja, hogy mi van odaát. És ő határozottan kijelentette, hogy van odaát. De ő éppen azért adta oda életét, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Van Impe, Hova kerülök, ha meghalok, című füzetében azt írja, hogy Jézus 22-szer beszélt a pokolról, s erre az Új Testamentum eredeti szövege szerint a Seol, zárójelbe Hádes, illetve Gehenna kifejezéseket használta. Ezen kívül még 139 olyan hely van az Új Szövetségben, amely más kifejezésekkel ugyan, de a pokolra utal. A Seol és a Gehenna között az a különbség, hogy míg a Seol az utolsó ítéletig csak ideiglenesen a halottak hazája, addig a Gehenna az elkárhozottak végleges helyét jelöli. Különben a túlvilágról és a világ mindenség másik szellemi oldaláról, amely a mi földi világunkat, anyagi világunkat láthatatlanul veszi körül, a Biblia elég szűkszavúan beszél, nem úgy, mint a Korán. A pokorról is csak annyit mond el, hogy az olyan hely, vagy inkább állapot, amelyben tovább él az ember, de csak egy lefokozott, álomszerű árnyék életet. Egyetlen olyan hely van az Új Testamentumban, ahol Jézus részletesebben beszél a pokorról, de itt is csak egy képben, egy példázatban. Ez a gazdagnak és a Lázárnak a története. Igen, vigyáznunk kell azonban arra, hogy amit szellemi módon kell itt felfognunk, azt ne értelmezzük vaskos materializmussal. A példázatban Jézus négyszer használja a gyötrelem szót. Talán akkor járunk legközelebb a megértéséhez, ha a példázat minden részletét figyelembe vesszük. Akkor pedig azt kell mondanunk, hogy a gazdag gyötrelmét az Istentől való távolság, távolról látta Ábrahámot, stb., az igazságos ítélet beteljesedése és az immár elveszett üdvösség szomjúhozása okozta. S ha mindezt összehasonlítsuk azzal, ami a tékozdó fiúval történt a róla szóló példázatban, akkor megállapíthatjuk, hogy lényegében véve ugyanazon szenvedéseken ment ő is keresztül, mint a gazdag a pokolban. Ő is már csak távolról gondolhatott az atyai házra, kénytelen volt beismerni, hogy vétkezett az atyai ház ellen, ugyanakkor ott volt a szívébe a szomjúság is az atyai ház után. Azt kell tehát meglátnunk, hogy a tékozló fiú is a maga módján már a földi életbe átélte a poklot, amikor a maga útján nyomorúságba jutott. Azt mondottam, hogy a tékozló fiú történetében Jézus tulajdonképpen minden ember, vagyis az egész emberiség történetét foglalja össze. Ha ez így igaz, már pedig hitem szerint így igaz, akkor ez azt jelenti, hogy minden ember valamilyen mértékben és valamilyen módon átéli a poklot már itt a földön. Úgy is mondhatom, mindnyájunknak lehetnek, sőt, vannak is pokol élményei. Akár álomban, akár a valóságban, akár így nevezzük, akár nem. Érdemes itt fölidéznünk néhány nem teológus, de nagy gondolkodó véleményét a pokolról. Elsőnek megint Pascalt idézem. Ezt mondja, a pokol az, hogy önmagától nem képes megszabadulni az ember. Bazilii Singer Nobel-díjas író szerint a gehenna szégyen. Renegált lelkek ostorozzák magukat, amiért nem szolgálták Istent. Megrázó az is, amit Dosztojevszki mond. Hol a pokol? Mi a pokol? Én így vélekedem. Szenvedés amiatt, hogy nem lehet többé szeretni. Az embernek megadatott a földi lét, és hogy ezt mondhassa, vagyok és szeretek. De ezt elmulasztotta. A lét másik oldalán ez már nem lehetséges. Az életemet is örömmel odaadnám másokért, de most már nem lehet, mert elmúlt az élet, amelyet fel lehetett volna áldozni a szeretetnek, és immár feneketlen szakadék tátog az akkori élet és a mostani lét között. Ha egyetlen szóba kell összefoglalni, hogy mi a pokol, akkor Dosztojevszki mondja ki az utolsó szót. A pokol egyenlő a hiánnyal. A pokol nem más, mint a hiány, mégpedig a szeretet hiánya. És nem csak annak a szeretetnek a hiánya, amelyet mi megtagadtunk másoktól, hanem annak is, amit nem fogadtunk el másoktól. Elsősorban Istentől, aki mindenek felett jobban szeret bennünket. Ha pedig úgy éreznénk, hogy a pokol létezése Isten különös kegyetlenségére val, gondolkodtunk el Erich Fromm mély értelmű szavain, aki szerint a kárhoztatás nem a szeretet tagadása, hanem a szeretet tagadásának a tagadása. A közönynek, gyűlöletnek és kegyetlenségnek oda kell kerülnie, ahova való, a Gehenna tüzére. A Gehenna eredetileg a Jeruzsálem melletti szeméttelep volt, amely folytonosan égett és füstölgött. Ennek a képét használta fel Jézus a pokol érzékeltetésére. Csak akkor volna jogunk kegyetlenségről beszélni, ha nem volna jó hír. De van jó hír, és ezt Jézus vérével hitelesítette, amikor a kereszten azért vette magára a nekünk járó ítéletet, hogy el ne vesszünk, vagyis kárhozatra ne jussunk. Az a bocsánat, amelyet Jézus áldozatának árán nyerhetünk, nem csak a földi életünkre szól, hanem örök sorsunkra is. Tehát a kárhozattól való szabadulásunkra is érvényes. Ahhoz azonban, hogy ezt a bocsánatot elnyerjük, hinnünk kell Jézusban, ahogy ezt a jó hír szintén magába foglalja. Hinni Jézusra pedig azt jelenti, hogy meg kell térnünk újhozzá. Hogy pedig mi a megtérés, arra megint csak a tékozló fiú tanít meg bennünket. Története szerint magába szállt, összetört bűnei alatt, és bocsánatot kérő alázattal visszatért atyához. Egyszerűen nekünk is ezt kell tennünk. Bennünket is vár mennyei atyánk, hogy átöleljen, kegyelmével és szeretetével árasszon el bennünket. Ezt a lépést azonban itt és most, földi életünkben kell megtennünk, és nem később a halálban, és semmiképpen sem a pokolban. A gazdag és a Lázár története és a tékozló fiú története között pontosan az a különbség, hogy ott már nem lehetett megtérni. Itt még lehet. Még most is fülembe cseng a nagy ébredés kedvelt éneke. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Örök sorsunk dől el ezen a döntésen, mert a jó hír alternatív jelentőségű. Örök sorsunk dől el ezen a döntésen, mert a jó hír alternatív jelentésű. Vagy-vagy. Aki kárhozatra megy, az nem részesülhet örök életbe. Aki pedig örök életet nyer, az nem megy ítéletre. Az örök élet helyéről és a mennyről, népiesen mennyországról is elég kevés információ áll rendelkezésünkre. De amit tudunk, az mindenre elég. A keresztfán szenvedő Jézus ezt mondta a latornak, még ma velem leszel a paradicsomba. Velem. Lehet-e nagyobb boldogság, mint Jézussal együtt lenni az ő dicsőségében? És ezt ígéri Jézus minden tanítványának. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenbe, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.